ezt a hetet fölényesen megnyerte Magyar Péter azzal, hogy úgy jött haza, hogy a legnagyobb európai pártcsalád és annak a frakciójának a tagja, ő személyesen is az, míg Orbán Viktor továbbra is kújtorog, hogy neki egyáltalán legyen valamilyen befogadó politikai otthona az európai politikai térben.
Ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a jelen főszerkesztőjével. Én Benyó Rita vagyok. Szia Zoli, és hát a választás után még nagyon sok utórezgés van. Egyrészt nyilván beszéljünk Magyar Péterről és a néppártba való belépéséről és a Brüsszelbe való kiutazásáról, beszéljünk a Fidesz helykereséséről, és beszéljünk a választás következményeiről, és hogy mikorra tudjuk meg ténylegesen, hogy ki is a főpolgármesterünk. Mivel Orbán Viktor most szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Berlinben adta, mert hogy most tárgyal, ugye a németekkel is tárgyal, az EP-ben is tárgyalt, NATO főtitkárral is tárgyalt, most sok milyen tárgyaláson van túl, és hát ami talán a leglényegesebb, vagy legfontosabbnak látszik, és ami kifejezetten hírértékű, hogy azt mondta, hogy ezt az uniós bírságot, amit a migrációs csomag végre nem hajtásáért kap Magyarország, ezt ő úgy fizettetné meg, hogy azokkal, akik ennek a haszonélvezői. Mire gondolhat a miniszterelnök?
Ezen én is gondolkodom, amióta ezt először hallottam. Én nem nagyon tudok másra gondolni, csak arra, hogy talán azokra ötleteket adni semmiképpen nem az én dolgom, de csak arra tudok gondolni, hogy azokra a szervezetekre vethetnek ki esetleg külön adót, vagy valamilyen hazai bírságot, díjat, amely szervezetek, emberi jogvédő szervezetek exponálták magukat a menekültek elleni jogsértések feltárásában és az ezekhez kapcsolódó jogi megoldások keresésében. Amihez azért hozzá kell tenni, hogy egyfelől, minthogyha kellett volna egy hét a miniszterelnökségen is, hogy elolvassák ezt a bizonyos Európai Uniós bírósági döntést, illetve ennek a jogi környezetét pontosan megismerjék, mert a múlt héten még olyan fogadkozások hangzottak el, hogy a magyar kormány ezt a bírságot nem fogja befizetni, csak az a helyzet, hogy ezt levonják a különböző Magyarországnak járó és nem zárolt kifizetésekből, tehát ebben az értelemben ezt nem lehet megúszni, tehát a kormány az általa elkövetett jogsértések következtében ugye a magyar költségvetést hozta, és ilyen formán a magyar állampolgárokat hozta olyan helyzetbe, hogy ez a pénz mindenképpen hát befizetésre kerül, ha másképpen nem úgy, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó összegeket, mert ezeket ebből le fogják vonni, tehát mint hogyha azzal szembesültek volna, hogy ez a múlt heti kirohanása a kormányfőnek, vagy éppen Bajer Zsoltnak e témában, ez egyszerűen nem lesz tartató. Másfelől pedig, hát mondjuk, ha ez a verzió érvényesül, hogy menekült jogokkal foglalkozó civil szervezeteket kezdenek exerciroztatni, akkor azért azt fontos tudni, hogy persze az általuk megpályázott ilyen-olyan külföldi pénzek, azok nagyságrendileg összesen vethetőek. Tehát sok-sok nullával kisebb összegekről van szó, mint amennyi pénztől a magyar állampolgárok, a magyar költségvetés ezen a módon elesik, de persze őrájuk ki lehet róni egy akkora terhet, hogy tönkre menjenek.
Hát és az évtized óta tartó politikai kampányt, ami kezdődött a Soros tervvel, civil törvénnyel, azt életben lehet ezáltal akár tartani, nem?
Ezt életben lehet tartani, szerintem ez azért mégiscsak azt a kérdést fogja majd felvetni a jövőre nézve is, és szerintem az elmúlt fél évnek az elmúlt 3-4 hónapnak biztos, hogy az egyik fontos kérdés erről. Egyszer-kétszer már beszélgettünk itt az elemzőben is, hogy igen, ezek a kampányok mennek tovább, de hogy közben azért mégiscsak van egy megélhetési válságot továbbra is átélő ország, és a Fidesz mindig abban volt erős, hogy azokról a problémákról beszéljen, amelyek tényleg foglalkoztatják az embereket, illetve hogy képes legyen elérni, hogy az emberek azt tekintsék a fő problémának, amiről a Fidesz beszél. És abban is jó volt, vagy abban is volt egyfajta működési módja az Orbán rendszernek, hogy hogyan tudja megteremteni a társadalmi gazdasági alapjait a saját hatalmának. Szóval persze lehet beszélni a menekült kérdésről, ahogy vissza lehetett hozni a háború meg a béke kérdését, érdekes módon azóta, mint hogyha ez kevésbé lenne napirenden. De hogy, de hogy ettől még a magas élelmiszerárak lesznek a fontosabb ügyek, vagy a politikai átrendeződésnek az érzete lesz a fontosabb ügy, amivel kapcsolatban a kormány bosszút állhat, de ez inkább egy ilyen hisztérikus ellenreakciónak tűnik, és nem a magyar közérzület főáramá eltalálásának lesz ez a terepe.
Orbán Viktor a sok tárgyalása folyamán keresi azt is, hogy az Európai Parlamentben hol lesz a helye és hova üljön be, és volt szintén egy félmondat elszólása a mai rádió interjújában, amikor a riporter megkérdezte, hogy hát jó-e Magyarországnak, hogy nem a néppártban ülnek, amire azt mondta a miniszterelnök, hogy hát nem az a kérdés, hogy jó-e, hanem hogy mire van erőd. És hát valóban úgy tűnik, hogy a Fidesznek most arra nincs ereje, hogy nem hogy a néppártba, de most úgy tűnik, hogy arra is, mintha kisebb lenne az esélye már és az ereje, hogy létrehozza azt a koalíciót, amit évek óta emleget a miniszterelnök. Hogy látszik most, mi lehet az Orbán Viktori út az EP-ben, és mi lehet egyébként ennek a szélső jobboldali csoportosulásnak az útja? Látszik-e már jobban, mint egy-két héttel ezelőtt?
Az erőhiányra vonatkozó mondat talán az első reális kijelentés ennek az európai nemzetközi környezetnek a megítélésében. Tehát ugye a Fidesz most már 3 éve lépett ki az Európai Néppártból 1 perccel nagyjából ezelőtt, hogy onnan kizárták volna. Utána volt egy hosszú időszak, amikor Orbán Viktor és persze más európai politikusok is igyekeztek a néppártól jobbra lévő pártoknak az összeboronálását valahogy elvégezni. Ennek sok oka volt, hogy miért nem sikerült, tehát itt nagy egók küzdelme zajlik, és aztán pedig az orosz agresszió Ukrajna ellen keresztbe metszette ezeket a párt kapcsolatokat. És azt követően pedig most ugye egy olyan szituáció áll fenn, amikor az európai közép felé tartó Giorgia Meloni nagyon tudatosan az Európai Néppárttal keresi a kapcsolatot, és az ő számára szerintem kifejezetten hivatkozási pont az, hogy ő nem társul Orbán Viktorral, tehát ő attól is lesz elfogadható partner, nyilván egy atlantista külpolitikai álláspont elfoglalása mellett. Tehát, hogy szerintem viszonylag alacsony volt a realitás szintje annak most már az elmúlt hónapokban, hogy az európai konzervatívok és reformerek fel fogják venni a sorai közé Orbán Viktort. Ugye a 11 fideszes képviselő, vagy hát 10 fideszes képviselő és egy KDNP-s, aki ugye most lépett ki a néppártból, lehetett egy olyan érv, hogy hát ezért minden frakció abban szereti, hogyha 10-el többen vannak természetesen, de hogy miközben ugye más pártok meg azt jelezték, hogy akkor ők viszont kilépnek, tehát inkább mínuszban lettek volna. És ugye van egy ilyen, hát ilyen násztánc előjáték, vagy nem tudom, hogy nevezzük, az Európai Néppárt és az ECR közeledése is zajlik, de hát ugye ott van egy matematikai akadály, tehát nekik egyszerűen nincsen közösen többségük, és innentől kezdve a néppárt egy ilyen építkezéshez, vagy a saját manőverezési terének a kibővítéséhez tudja használni a Meloni-féle ECR-rel fenntartott kapcsolatot, de hát az európai politika centruma pusztán a parlamenti matematikából következően ez a néppárt, szocialisták, liberálisok lesznek. Most innentől kezdve akkor egyrészt az van, hogy Orbán Viktor nem tudja befolyásolni azt, hogy mi legyen az európai parlamenti többségnek az összetétele, másrészt a néppárti és ECR-es közeledésnek ő nem a motorja, hanem kifejezetten nélküle tud megvalósulni. És hát itt nem marad sok minden más hátra, akkor ugye vagy az történik, hogy az Identitás és Demokrácia nevű, még az ECR-től jobbra álló, orosz barátabb frakcióval lehet társulni, amit egy kicsit megkönnyít, hogy onnan ugye az AfD-t, a német, hát most már második helyezett szélsőjobboldali pártot kizárták az elmúlt hónapok botrány sorozatának a következtében, vagy pedig a Fidesz képviselők ugyanúgy függetlenként tevékenykedhetnek tovább, mint eddig, és én azt gondolom, hogy szóval sokat beszélgetünk még majd szerintem arról, hogy Magyar Péter mennyire stratégiai megfontolások, és mennyire a pillanaturalása jól felismert, pontszerű érdekek vezérlik, szóval szerintem az ő néppárthoz való csatlakozását, akár a mandátum felvételét is szerintem kifejezetten ösztönözhette az, hogy hát úgy zárult le ez a hét, hogy a legnagyobbá vált ellenzéki pártnak van Európai Uniós, Európai Parlamenti otthona, ráadásul a legnagyobb frakció, míg a Fidesz vezetője, a magyar miniszterelnök úgy kell, hogy hazajöjjön majd, hogy nem tudta ezt a problémát most sem megoldani, és már 3 éve nem tudja megoldani.
Akkor beszéljünk is Magyar Péterről, az egészről, ahogy egyrészt ide jött Weber tárgyalni, ez mennyire meglepő, hogy nem Magyar Péter ment első körbe ki, hanem hozzájöttek házhoz. Másrészt, szerinted történhetette valami olyan kérés, aminek aztán a vége az lett, hogy megszavaztatta a Magyar Péter egy ilyen eléggé nemzeti konzultációra hasonlító érveléstechnika mellett azt, hogy menjen-e Brüsszelbe, avagy sem, aminek az lett a vége 2/3 arányba, hogy menjen. Ez az egész folyamat, és utána ugye hosszú, több bejelentkezése is volt, amiben próbálta megmagyarázni, hogy hát igen, nem ezt mondta előtte, de hogy ez miért van így jól. Mi lehetett ennek az egésznek az oka, meg mi lehetett az ő fejében, amiért megváltoztatta a döntését?
Még egy mondata kapcsolódnék Orbán Viktornak ahhoz a mozgásához is, hogy hazafelé ugye ezt a ma reggeli, péntek reggeli interjút is Berlinben adta, és ez úgy függ össze szerintem, vagy az benne talán valami közös pont Manfred Weber budapesti útjával, hogy szerintem mi egy kicsit elszoktunk attól Magyarországon pont a kormány külpolitikai irányváltásának a következtében, hogy mennyire élénk és teljesen hétköznapi diplomáciai tevékenység zajlik. Szóval az, hogy bárki követ, nem tudom, európai politikusokat, mondjuk akárcsak a közösségi médiában a Twitter oldalukat, vagy az Instagram oldalukat, azt lehet látni, hogy szóval ezek a diplomáciai találkozók ma már nem úgy néznek ki általában, mint Putyin látogatása Észak-Koreában, hogy megáll az élet, és akkor ott hatalmas plakátok, meg élőképek fogadják a vezetőket, hanem hát ezek munkalátogatások, amelyek a hétköznapokhoz tartoznak. Ehhez képest Orbán Viktor 2 évente találkozik kétoldalú tárgyalásokon a német kancellárral, legutóbb 2 éve volt ilyen 22 őszén, ami kifejezetten rosszul sikerült egyébként, tehát ott is már ezeket a globális átrendeződéssel kapcsolatos nézeteit, meg a magyar gazdaság szárnyalásával kapcsolatos nézeteit osztotta meg, például ezutóbbit a gazdasággal kapcsolatos. Egyébként minden elemében az élet által megcáfolt prognózisait német gazdasági vezetőknek mondta el. Tehát teljesen elképesztő dolgok történtek, akkor 22 őszén, tehát szerintem nagyon érdekes, hogy ezen tud-e javítani. És innen nézve Manfred Webernek a budapesti útja, hát nem olyan nagyon különleges, szóval szoktak látogatni európai pártvezetők, akár európai kormányfők, miniszterelnökök, külügyminiszterek, más országban szoktak munkalátogatásokat tenni. Nyilván az egy gesztus, hogy ő eljött Magyarországra, itt tárgyalt ugye Semjén Zsolttal, aki akkor még egy Európai Néppárthoz tartozó pártnak volt az elnöke, és találkozott Magyar Péterrel is. Egyébként ilyesfajta gesztust valóban ritkán tesznek, ez viszont igaz. Európai politikusok utoljára ugye Emmanuel Macron, amikor a Franciaország adta a soros elnökséget 21 decemberében látogatott el új Magyarországra, hogy az akkor ellenzéki vezetőkkel is, Márki-Zay Péterrel, Dobrev Klárával, Donát Annával is találkozott, nem csak a magyar miniszterelnökkel, mondjuk Angela Merkel sosem tett ilyen gesztust. És most eljött Weber, és hát én azt gondolom, hogy az ő részéről azért ez egy minimum fricska. Tehát nyilván ismeri a magyar politikai helyzetet, pontosan tudja, hogy Magyar Péter egy belülről érkező ellenzéki vezető, aki szemben áll Orbán Viktorral, és az, hogy Weber Magyarországra látogatva nem csak a miniszterelnök helyettessel találkozik, hanem hát látványosan, szintén, ha jól érzékeltem, egy várbeli helyszínen.
Olyan volt majdnem, mint hogyha a Karmelita teraszán készültek volna.
Igen, nyilván ennek is lehetnek ilyen ökonomikus okai, szóval, hogy egy másik házba kelljen bemenni nagyjából ugyanabban az utcában, de hogy ezzel együtt szimbolikusan is azért egy olyan találkozót szerveztek neki, amin keresztül ő is azt tudta mutatni, hogy hát tudja, hogy ez itt a legfőbb ellenfele a miniszterelnöknek, és a miniszterelnökkel nem találkozik, viszont hát a kihívóval együtt mutatkozik. De önmagában az, hogy ilyen készfogások történnek, ez csak nekünk furcsa, de ez teljesen normális az európai diplomáciában. És hát ugye hát a néppártnál is az a helyzet, hogy hogy egyrészt miután Manfred Webernek, hogy úgy mondjam, személyes elintézni valója is van Orbán Viktorral, azon kívül a néppártnak a politikai irányvonalát tényleg meghatározza az, hogy hogyan áll hozzá a magyar jogállami kérdésekhez, ugye a végtelen opportunizmus hosszú éveit követően, plusz az, hogy fölvehetnek 7 új képviselőt, a már amúgy is legnagyobb frakcióban, azért ezek elég, elég nyomós érvek.
Mi lehetett az elég nyomós érv Magyar Péternek a mögött, hogy megszavaztatja a híveit és kimegy Brüsszelbe, miközben azért ugye ő is érzi, hogy azt valahogy meg kell magyarázni, hogy a pártépítéssel ez hogy lesz összehangolható.
De amikor erre a szavazásra sor került, akkor ez a döntés már alig, hanem megszületett. És igazából én két évre hívnám fel a figyelmet, amin én némileg, hogy is mondjam, fennakadtam, vagy hát elemzőként elgondolkodtam maradtam, mondjuk így, hát nekem nem ilyen típusú viszonyom van ezekhez az ügyekhez. Az egyik ez a csak 8 nap, 1 hónap alatt. Hát 8 napot tényleg csak azok a képviselők töltenek Brüsszelben, vagy Strasbourgban, akiket Magyar Péter teljesen jogosan bírált a kampány során, hogy azért mennek csak be a plenáris ülésre, hogy fölvegyék még a napi díjat is, igen. A fizetés mellett a napi díjat is fölvegyék, mert aki komolyan veszi az európai parlamenti munkát, az hát kénytelen sok időt ott tölteni, és hát ez a munkának a része, hogy előkészítő tevékenységeket, háttértárgyalásokat folytasson, egyáltalán benne legyen abban az európai parlamenti közegben. Nyilván ennek van egy olyan veszélye, hogy éppen ezt tudja úgy beszippantani az adott politikust, hogy egy teljesen másféle politikai valóságot él meg, mint ami a hazai politikai valósága. Ugyanakkor ez is a politika csinálás része. Hát látjuk most éppen az előbb elmondottak alapján, hogy mennyire fontos az, hogy valaki benne van-e ebben az európai vérkeringésben, vagy nincsen benne. Szóval Magyar Péter szerintem azzal szembesült, hogy ő benne tud lenni ebben az európai vérkeringésben, viszont hát ahhoz föl kell venni a mandátumot, ahhoz valakinek kell lennie majd Brüsszelben, meg Strasbourgban is. A másik, ami nekem különös volt, talán ez volt a legkülönösebb, hogy az érvek között megjelent az, hogy európai parlamenti képviselőként felszólalhat a Magyarországgyűlésben, hiszen az ő politikája mindeddig arról szólt, hogy teljes elitváltásról van szó, és mindazok, akik ma bent vannak az országgyűlésben, azoknak a munkáját értéktelennek, haszontalannak,
hát, sőt, arról is hibásnak, beszélt, rossznak nem tartja. Bent, nem ott kell elvégezni a munkát, hanem az utcán kell elvégezni a munkát. Már nagyon túl sok interjút hallgattam, de valamelyik utolsóban beszélt erről is.
Ezeket szoktam mondani nyilvánvalóan. Ez kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy fontosnak tartotta az állami tévés vitát is, de ugye ott azért mégiscsak volt egy olyan plusz tétje ennek, hogy azt tudta megmutatni a hívei számára, hogy ő az, aki kikényszerítette az MTV a magatartás változását. Nem is magának a vitának volt jelentősége, de hát mondjuk az országgyűlési felszólalással kapcsolatban ilyesmi nincs, ez az országgyűlés enélkül is van, meg enélkül is be lehet oda menni, tehát nem kell kikövetelni egy jogot, hogy hívják össze az országgyűlést, meg hogy ott megszólalhasson az EP képviselő. Megszólalhat, csak nem nagyon látom, hogy ebben a leosztásban Magyar Péternek mi keresnivalója lenne az országgyűlésben. És akkor hát ezeket figyelembe véve valóban az a kérdés merül fel, nyilván mindenkit most ez foglalkoztat teljesen jogosan, hogy hogyan tudja összeegyeztetni az uniós tevékenységet, a hazai tevékenységgel, ugye az is, hogyha valaki képviselő lesz, akkor onnantól kezdve ő, hát rajta lesz azokon a listákon, amelyeken azt nézik, hogy ki mennyit szólalt föl, hány javaslathoz adta a nevét, és akkor most fontos-e az Magyar Péternek, hogy úgy legyen mérhető, hogy ő csak a, nem tudom, a 322. legaktívabb
ahogy
képviselő.
Ahogy ő méri egyébként a többi képviselőt.
Ahogyan mérik, és persze ő erre mondhatja majd azt, hogy ő egészen másfajta felfogásban viszi ezt a mandátumot. Szerintem egyébként nem teljesen igaz az, hogy aki elvész Brüsszelben, az elvész a belpolitika számára, tehát Mihály Simecska meg tudta csinálni a legerősebb szlovák ellenzéki pártot, úgyhogy ő európai parlamenti képviselő volt 23 őszéig. Szóval nem képtelenség ez, de én mondjuk inkább úgy képzeltem el Magyar Péter következő mondjuk egy évét, van 106 egyéni választókerület ebben az országban, van 52 hét az évben, és akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk minden egyéni választókerületben 3-4 napot eltöltött tölt, és az alatt megismerkedik a helyi viszonyokkal, konkrét emberekkel, kasztingolja a leendő képviselőket, a leendő aktivistákat, és azon a módon folytatja az országjárást, hogy beszédet is tart, de egyébként ismerkedik is a helyi politikai viszonyokkal. Ezt a munkát ilyen intenzitással nyilván nem lehet úgy elvégezni, hogyha az ember közben európai parlamenti képviselő. És még annyi árnyaló megjegyzést azért tennék, hogy szerintem persze nem azért bukott el a Momentum meg a Jobbik, mert az elnökük európai parlamenti képviselő volt. Dobrev Klára kampánya is azért sem azért volt szerintem sikertelen, mert ő európai parlamenti képviselő volt, szóval ez döntően azon múlik, hogy tud-e valaki jó politikát mutatni. Van-e egy olyan politikai értelmezési keret, amiben hát megérthető az állampolgárok számára, hogy ő mit ajánl a számukra, de Magyar Péter esetében ennek az értelmezési keretnek volt pontosan az egyik legfontosabb eleme, hogy ő nem részese sem a hazai, sem ennek a hagyományos brüsszeli elitnek, hogy így fogalmazzak, és azért ezt most mégiscsak azzal kell összehangolni, hogy ő hát mandátummal rendelkező európai parlamenti képviselő lesz. Ő ugye azt írta a híveinek, hogy eddig is mindent másképp csinált, mint ahogyan mások csinálnak, és valóban megcsinált eddig egy csomó olyan dolgot, amiről senki nem gondolta, hogy megtehető lenne, de hát azért mondjuk azt, hogy egy újabb kihívás elé állította magát ezzel.
Van-e realitása annak, hogy ő úgymond csak berúgja a motort, az első fél évben ott van, elindítja a folyamatokat, szerez bizottsági helyeket, ilyen-olyan posztokat a másik 7 EP képviselőjének, és aztán egyébként meg, mint aki jól végezte dolgát, hazajön. Ez reális?
Hát éppenséggel ezt is meg lehet csinálni. Igazából, ahogy mondtam néhány mondattal ezelőtt, én inkább tudom ezt az egész helyzetet úgy értelmezni, hogy ezt a hetet fölényesen megnyerte Magyar Péter azzal, hogy ő úgy jött haza, hogy a legnagyobb európai pártcsalád és annak a frakciójának a tagja, ő személyesen is az, míg Orbán Viktor továbbra is kújtorog, hogy neki egyáltalán legyen valamilyen befogadó politikai otthona az európai politikai térben. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a második hét meg a harmadik hét is az összes következményével végig van gondolva. Hát egyébként miért nem mondhatna le valaki a mandátumáról fél évvel később?
Ugye még egy fontos hír van Magyar Péter körül, az, hogy az ügyészség, mint kiderült, kihallgatta már Varga Juditot, Gulyás Gergelyt, Rogán Antalt, és hát azt mondták, hogy hát ezek pletykák, és le is zárták az ügyet. Mennyire meglepő, hogy ennyi lett ebből a hangfelvételből, és mennyire lehet ennek ellenére ezt politikai eszközként tovább használni?
Egyáltalán nem meglepő, és attól még, hogy ezt így lezárták, hát szerintem ugye pont ez a dolognak a lényege, hogy ettől még politikailag persze ezt tovább lehet vinni, tehát azt a fajta antikorrupciós populizmust, amit ez nem az én kifejezésem, amit Magyar Péter más szereplőknél sokkal hatásosabban behozott a magyar közéletbe, azt tovább lehet vinni. Valójában ugye az elmúlt éveknek az a tapasztalata, hogy gyakran ellenzéki politikusok is elengedték a legjobb ügyeiket, mármint politikailag a leghatásosabb ügyeiket, amikor egy ilyen döntés született, úgy csinálva, mintha ez egy ilyen jogállami eljárás lenne. Tehát miközben ők is elmondták, hogy de ez így nem helyes, mégiscsak lezártnak tekintették az ügyeket. Tehát ez is egy vizsgája lesz szerintem Magyar Péternek, hogy akár ezt az ügyet, tehát a Völner-Sadl ügynek a Rogán Antalhoz való kapcsolódását, azt továbbra is politikai témaként tudja magával vinni, vagy pedig ő is elhagyja az út szélén valahol ezt a témát.
Múlt héten egy hét volt talán, és pár nap abból, ami nem Magyar Péter tematizált, hanem az újraszámlálás, és ezáltal Karácsony Gergely és Vitézi Dávid. Most így, hogy eltelt egy hét az újraszámlálástól, talán egy lépéssel hátrébről meg tudjuk-e nézni, hogy itt mi történt? Mert hát ugye egyrészt a szavazólapok így vagy úgy kihúzása, aztán az újraszámlálásnak a módja, kölcsönös vádaskodás mindkét oldalról, hogy ez a választás el lett csalva, még akkor is, ha végül bebizonyosodik, hogy nem, azért maradt egy ilyen rossz szájíz mindenkiben. ezt a rossz ízt például feloldhatja-e, ha van egy megismételt választás. Ha nincs megismételt választás, akkor le kell mondani a Karácsony Gergelynek, hogy legyen új választás. Szóval mit tudunk most így egy hét távlatából erről mondani?
Igen, szerintem tényleg egy kicsit higgadtabban tudjuk látni ezeket az eseményeket. Ugye ebben a részleges újraszámlálásban, tehát ugye érvénytelen szavazatok újraszámlálása történt meg, ha jól emlékszem, körül 500 szavazat fordult át abból a 25 ezerből. És ugye ez azt jelenti, hogy az összes leadott 800 ezer szavazatból vitattak végül is 500-at. Hát azért én ezt világkatasztrófának nem nevezném.
Te közben meg csak 41-re.
Így van, pontosan. Ezt csak azért akartam hozzátenni, mert most nyilván mindenki minden intézményben kételkedik, és egymást vádolják a felek, de hogy szóval, hogyha ezeket a számokat egymás mellé tesszük, itt van 3-0-nyi eltérés. Szóval, hogy azért azt nem lehet mondani, hogy ez a választás teljesen megbízhatatlanul zajlott le. Szerintem azt is fontos elmondani, hogy a választásokat nem a polgármesterek szervezik, ez ugye ez egy államigazgatási vonalon zajló választás. Az pedig, hogy egy szoros választási eredménynél a felek végigjárják a jogorvoslati utakat, ez megint csak így valóban, ahogy mondtad, ellépve és egy héttel később rátekintve erre az eseményre, ez meg teljesen normális, és egyáltalán nem egyedülálló. Nyilván a fővárosban, a főpolgármester választáson ilyen soha nem fordult elő, de az, hogy kisebb-nagyobb településeken jogi problémák miatt, vagy jogi kételyek felmerülése miatt újra számlálást, akár megismételt választást tartsanak, ez azért nem... hogy mondjam, ez nem science fiction, szóval ilyenek előfordultak korábban is. Nyilván Budapestre sokkal nagyobb figyelem vetül, nyilván ez egy politikailag érzékeny választás. Ugye Szentkirály Alexandra visszalépésével én hallottam például Bráz Ágoston Sámuelt beszélni erről, aki ő Fidesz trükknek nevezte, a Fidesz választási trükkjének nevezte, Róna Dániellel beszélgettek a 21 Kutatóközpont online rendezvényén. Szóval, hogy ez nyilván plusz érzelmeket szabadított föl, de szerintem az önmagában, hogy végig járják a jogorvoslati utakat, egyáltalán nem probléma. Még akkor is, hogyha gondolunk dolgokat arról, hogy a különböző jogorvoslati utakon mekkora lehet talán a politikai befolyásoltság, de szerintem mégiscsak megnyugtatóbb, hogyha több jogi fórumon ezt végigjárják. Tényleg nagyon pici a különbség, tehát nagyon pici tévedéseken is múlhat az eredmény. Az egy másik kérdés, hogy minek keretezik a politikai kommunikációban azt, ami történt, tehát tudatos, tendenciózus csalásoknak, és a, nem tudom, a vékony tollaggét ként fog ez majd bevonulni a történelembe, vagy pedig úgy, hogy egyszerűen emberek tévedhetnek, és igen, van, amikor a tévedésnek jelentős tétje van. A helyzet különlegességét nyilván az adja, hogy hát szerintem a magyar politika igazán képes a meglepetésekre, és ez nekünk a mi szakmánkban nagy öröm, tehát az, hogy valaki megtámadja a saját győzelmét, ez természetesen egy olyan vonása ennek a sztorinak, amivel azért ritkán lehet találkozni. Annyi politika értelmét ennek látom, vagy hogy is mondjam, tehát olyasfajta racionalitást fölismerni vélek benne, talán így pontosabb ezt megfogalmazni, hogy Karácsony Gergely nyilván tisztában van azzal, hogyha ott fog állni egy széttöredezett közgyűléssel, és ő neki magának is 41 szavazatnyi előnye van, akkor ha bár jogkörök természetesen ettől ugyanúgy a rendelkezésére állnak, de a politikai legitimitása az annyira gyenge lesz, hogy még mindig jobban jár egy megismételt választás kockázatával, ha úgy gondolja, hogy ezt a Fidesz-nem Fidesz kampánykommunikációt ki tudja élesíteni erre, van ideje, ez a fő üzenet, trenírozni tudja arra az ellenzéki választókat, hogy most akkor ne tévedjenek el, ugye ahonnan Karácsony Gergely nézi ezt a dolgot. Tehát ha az ő fejében ez van, hogy egy nagyobb távolsággal megnyert választás esélyét látja a megismételt voksolásban, akkor szerintem akár még a saját győzelmét is érdemes megkérdőjelezni, ugye ő az újraszámlálás körülményeit vitatja, míg Vitézi Dávid az eredeti szavazáson az érvénytelen név minősített szavazatokat kifogásolja.
Ugye sokan azt mondják, hogy könnyen játszik ezzel Karácsony Gergely, mert biztos lehet abban, hogy a kúria ezt nem fogja átengedni, és már előre felvetik, hogy de hát meg tudná ezt a gordiuszi csomót, ugye úgy fel tudná oldani, hogy ő maga felajánlja a lemondását már most, tehát az október 1-ig nem tölti ki a mandátumát, és akkor nem megismételt választás van, hanem új választás van. Van ebben ráció? Meg kéne ezt tennie, vagy azért ennyire nem kell politikailag bátornak lenni?
Hát ugye a kellés egy nehéz dolog a politikában. Amennyire én emlékszem, amikor a Partizánnak nyilatkozott, még az újraszámlálás előtti napon, akkor Gulyás Márton erre rákérdezett, és Karácsony Gergely ebben a októberi lemondós verzióban azt mondta, hogy majd ez a helyzettől függ.
Tehát mi a magyarok érdeke? Mi akkor a fővárosiak érdeke nagyjából ezt
válaszolta? Igen, és nyilván azért válaszolta ezt, mert a megismételt választástól az előrehozott választás, ami abban az esetben lenne, hát abban különbözik, hogy az előrehozott választáson bárki újra elindulhat, tehát az ajánlásgyűjtéstől kezdve startol el ismét a folyamat, tehát hogyha most a kúria megszüntetné, vagy megsemmisíteni az eredményeket és bírósági döntés nyomán meg kellene ismételni a választást, akkor Gruntner Andráson, a Mi Hazánk jelöltjén kívül, azon Karácsony Gergely és Vitézi Dávid indulhatna el. Ha Karácsony Gergely október 1-én az új mandátuma megkezdésekor mondana le, akkor ott előrehozott választást lehet tartani, amelyen igen, feltehetően lenne már Tisza párti jelölt, és ez teljesen átrajzolhatná a budapesti erőviszonyokat. Ennyiből én, hogy is mondjam, rendkívül meglepődnék azon, hogyha ez bekövetkezne, és hát amikor én hallgattam ezt az interjút, történetesen ott a helyszínen, ugye ez egy közönség előtti esemény volt, akkor én is azt éreztem, hogy ez a leggyengébb pontja az érvelésének, hiszen ugye vállal egy nagy kockázatot, azt mondja, hogy ha bár most én vezetek, de mindenképpen, ha nyerek is az újra számlálást követően, akkor is új választást szeretnék, de a kockázatosabb esetet nem biztos, hogy elvállalom. Tehát ez nyilván az ő saját politikai narratíváját gyengíti.
Mit gondolsz, ez az egy hét, ami nekünk adott egy kisebb távolságtartást, ez a két civakodó félnek, vagy annál több is ez, mint civakodás, Vitézi Dávidnak és Karácsony Gergelynek is adott-e, vagy ad-e elég időt arra, hogy kicsit lehiggadjanak? Mert ugye az utolsó pillanatban most azt mondták, hogy elmérgesedett annyira a viszony, hogy ne tudjanak igazából jól együttműködni majd a közgyűlésben. Ugye sokáig az is felmerült, hogy valamiféle tandem városvezetés is elképzelhető, és most már mind a kettő azt mondta a múlt héten, de nagyon érzelmileg túlfűtött állapotban mondták. Van-e ennek rációja, hogy kicsit lehiggad mindenki, és végül is együtt tudnak dolgozni?
Szerintem van. Nyilván nehéz ezt most elképzelni. Hadd idézek föl egy múltbeli példát, egy 30 évvel ezelőtti példát. Az MSZP és az SZDSZ, ha bár a demokratikus kartán keresztül volt együttműködés, de elég indirekt együttműködés a két párt között, a 94-es választás második fordulójában kifejezetten egymás ellen kampányolt, az volt a tét, hogy melyik miniszterelnök jelölt, Horn Gyula vagy Kunce Gábor lesz a miniszterelnök, és aki föl tudja idézni azokat az időket, azt emlékezhet rád, akinek nem, annak elmondom, hogy a koalíciós együttműködés is nagyon rosszul alakult, volt 94 decemberében egy olyan a napkeltében Frey Tamás vezetésével tartott TV vita, ahol a miniszterelnök és a kvázi miniszterelnök helyettes Kunce Gábor Hor Gyulával úgy vitatkoztak egymással, mintha egy választás előtti szituáció lenne, konkrétan veszekedtek a reggeli műsor TV stúdiójában. Nagyon érdekes volt, csak az ember csodálkozott, hogy ők tényleg koalíciós partnerek lennének? És ehhez képest végigcsinálták, vitákon keresztül végigcsinálták a 4 éves ciklust, és onnan azt követően a Kunce Gábor által vezetett SZDSZ, ha nem is Horn Gyulával, de még kétszer koalíciót kötött az MSZP-vel. Mert így hozta a politikai, a parlamenti matematika, így hozta a magyar pártrendszernek az alakulása, hogy ők magától értetődő partnerei voltak egymásnak. Szóval, ha a város működtetése azt követeli meg, hogy a végül megválasztott polgármesternek, főpolgármesternek össze kell szednie valahogyan a többséget, és ugye, ha annyira hangsúlyozzák, hogy ügyek mentén fognak politizálni, akkor szembesülni fognak azzal, hogy egy csomó mindenben ők egyébként közel állnak egymáshoz, ha nem is értenek mindenben egyet. Ebből adódóan én ezt nem zárom ki, lehet, hogy ez a 4 hónap, ameddig hivatalba léphet ugye ténylegesen a főpolgármester, ez még ehhez hozzá is segíti ezeket a feleket, és amúgy politikai elemzőként azt is érdekes volt megfigyelni, hogy például Vitézi Dávid, aki a pártpolitizálás kritikájával folytatta a kampányát, hát szerintem nagyon ügyes pártpolitikus, azt kell mondanom, tehát ültek az érvei egy csomó esetben, meg tudta fogalmazni a főpolgármester, aki egy tapasztalt politikus, a főpolgármesterrel szembeni saját politikai magyarázatrendszerét, amivel kapcsolatban persze Karácsony Gergely pedig megfogalmazta a saját kritikáit, szerintem ennek lehet talán egy olyan szocializációs szerepe is, hogy akkor talán egy picit jobban a helyére kerül, hogy mit jelent az, hogy valaki szakértő, mi a szerepe a szakpolitizálásnak, de hogy ez nem kapcsolható ki, ez a politikai rész. Hát igenis, itt vannak pártok, vannak erőviszonyok, egymástól kell szavazatokat elvenni, választói csoportokat megszólítani, szóval ez nem egy kiiktatható dolog. Szerintem éppenséggel talán hasznos az, hogyha erről az oldaláról is látjuk ezeket a jelölteket. Szerintem tulajdonképpen a bizonyos értelemben a választás utáni vita szerintem sok szempontból többet megmutatott ezekről a politikusokról, vagy mást is megmutatott ezekről a politikusokról, mint amit a kampányban látok. Ennyiből lehet, hogy tényleg lenne értelme egy megismételt választásnak, mert egy teljesebb képet kaphattak most a választók róluk.
Mennyire kapunk teljesebb képet egyébként az ellenzékről a következmények levonásával? Ugye itt azért több volt politikus, volt udvarhoz tartozó politikus, legutoljára mondjuk legélesebben talán Lampert Mónika fejtette ki, hogy Gyurcsány Ferencnek le kellene mondania, de alapvetően az ellenzéki vezetőknek vállalni kellene a felelősséget. Tehát eddig ugye igazából Donát Anna az, aki látványosan vállalta a felelősséget. A többi párt vezetője arról beszél, hogy amúgy is lesz majd tisztújítás. Elvárható, meg kellene történnie ezeknek a lépéseknek, vagy tényleg azt lehet mondani, hogy hát úgy is lesz tisztújítás, mert akkor valami lesz.
Hadd lépjek el egy felet csak az elemzői szereptől, vagy lehet, hogy ez nem is egyfajta ellépés, csak azért valami fajta tudásom van néhány szereplőről, és emlékszem még tanácsadókoromból például olyan szituációkra, amikor az akkor hatályos választási vereséggel kellett valamit kezdeni, és azért voltak korábban egyébként olyan pártvezetők, akik lemondtak választási vereséget követően, Mesterházi Attila egy EP választási vereséget követően.
Vona Gábor
egy országgyűlési választási vereséget követően. Hát igen, Lendva Ildikó, aki mondjuk eleve egy évre vállalta a pártelnökséget, de nem jutott eszébe az, hogy akkor mégiscsak folytatni kellene 2010-ben. Szóval, hogy azért erre voltak példák, de hogy amit igazából mondani szeretnék, az az, hogy szóval én sokszor hallottam már ezeket az érveket, hogy hát működtetni kell tovább a szervezetet, hogy aki azonnali lemondást követel, az nem ismeri a pártnak a belső működését, most zárójel, ezek tényleg nagyon belügyek, de mondjuk amikor Molnár Zsolt azt mondja Lampert Monikára, hogy nem ismeri az MSZP működését, ez én tényleg fölteszem a kezemet, hogy akkor most ki kiről mit gondol, vagy mit akar elhitetni a nyilvánosság előtt, és hogy nem érti a politikát, aki ilyen követelésekkel áll elő, és itt két dolog van, amit én fölvetnék, és mondom, ez talán vállalható módon egy ilyen féllépéses eltávolodás az elemzői szereptől. Az egyik az, hogy ezeket olyan politikusok mondják, akik nagyon súlyos választási vereséget szenvedtek most el, és nem az elsőt. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez mégiscsak egy jogos elvárás velük kapcsolatban, hogy ne a reálpolitikusság piedesztáljáról beszéljenek a többiekhez, hiszen az, amit ők reálpolitikának gondoltak, a realitások mély ismeretének, az éppen most vezetett vereséghez. Ugye a bal oldalon az történt, hogy a DK és az MSZP együttes szavazatarány az a harmada a 2019-es EP választásnak. Akkor a DK 16, nem egészen harmadolás, az MSZP akkor 6%-ot ért el, most 22-et 8-at értek el. Szóval, hogy ez a reál politikai érzék, ez idáig vezetett. A másik pedig, és még azt is vállalom, hogyha ezt esetleg az érintettek demagógnak gondolják, de szerintem ez meg a közérzület felől megközelítve nagyon is megállja a helyét. Szóval, hogyha én nem fizetem be a telefonszámlámat, akkor ugye azonnal kapok figyelmeztetést a szolgáltató. Egy nappal előtte is kapok már figyelmeztetést, hogy legyek kedves befizetni. Ha nem tudom, megcsalom a házastársamat, nem mondhatom neki azt, hogy majd októberben veszekedjünk emiatt, hanem azonnal összeveszünk emiatt. Mert a felelősség a felszínre jön. Tehát, hogy ez a hétköznapi megélése a valós történéseknek. Ehhez képest ezek a politikusok azt mondják, hogy úgy is lesz tisztújítás, addig mi képviselők maradunk, pártvezetők maradunk, fölvesszük a fizetésünket, üzemeltetjük tovább a pártot. Szóval szerintem ez annyira távol van attól, ahogyan az emberek élik az életüket, és szembesülnek a saját döntéseiknek a következményeivel, amitől ez élesen elválik. Valahogy ugye mégiscsak arról van szó, hogy ezek a politikusok a számukra kedvezőbb verziót választják arra az időre is, amikor majd hajlandóak lesznek magukat kitenni egy tisztújításnak adott esetben, ahol vagy lemondanak, vagy nem, vagy újraindulnak, vagy nem, ugye ez sincsen teljesen eldöntve, és hogy hát szerintem bizonyos értelemben ez a gond, amit látnak velük kapcsolatosan, hogy fölvállalják-e a politikai sikerhez szükséges kockázatot, és hogyha nem érkezik meg a politikai siker, akkor elviszik-e a felelősséget. Miközben az ember a hétköznapjaiban el kell, hogy vigye a saját döntéseiért a kockázatot, és el kell, hogy szenvedje a következményeket. Szóval ez szerintem olyan éles kontraszt, ami az egyik probléma ezekkel az ellenzéki pártokkal. Mindezt úgy mondom, hogy természetesen, hogy mondjam, emberileg, de akár politikai elemzőként is én meg tudom érteni azt, hogy nehéz kiutat találni. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferencnek 9 nap kellett ahhoz, hogy egyes szám harmadik személyben a vereség kifejezést ki tudja mondani. Nyilván egy nehéz szituáció. Nyilván a DK azzal küzd, hogy hát Gyurcsány Ferenc nélkül nincsen DK, de hogy közben megpróbálták jobbról, balról, fölülről, középről, alulról, és most ennél a 8%-nál tartanak. Ez egy nagyon súlyos, megoldandó dilemma, de én váltig azt gondolom, hogy ha ezek a pártok, és ezt DK-s politikusoktól is hallottam, MSZP-s politikusoktól is hallottam magyarázatként, hogy a Tisza felfutása a probléma. Látok különböző komment szekciókat, ahol nem tudom, Magyar Pétert bírálják, vagy rajta élcelődnek, és tényleg lehet gondolkodni azon, hogy Magyar Péter maga nem komolytalanítja el a saját politikáját azzal, hogy a nadrágjáról tart szavazást. Nyilván ezzel is fel lehet tartani a figyelmet, de hogy neki ugye épp most egy komoly politikusnak a szintjére kell megérkezni, de visszatérve a vereséget szenvedő pártokhoz, szóval én azt gondolom, hogy kifejezetten rossz színben tünteti fel őket az, hogy ők a náluknál 4-szer, 5-szer több szavazatot szerző politikusnak a kritizálásával vannak elfoglalva, ahelyett, hogy a saját nyilvános megszólalásaik azzal lennének tele, hogy ők milyen magyarázatot adnak a saját szereplésükre, a saját vereségükre, és azon gondolkodnának, és attól lenne hangos a nyilvánosság, a saját nyilvánosságuk, hogy ők milyen felelősséget éreznek azért, ami történt, mert ez, hogy fölfutott egy másik párt, és ezért mi rosszul szerepeltünk, ugye ez ugyanolyan típusú magyarázat, mint hogy hát mert magas volt a részvétel, szóval ezek nem természeti jelenségek. A részvétel attól lesz magas, hogy valaki mozgósítani tudta a választókat. Az, hogy egy másik párt fölfutott, és ezért nekem kevesebb szavazom van, az azt jelenti, hogy az én szavazóim átmentek hozzá. Ezekre magyarázatot kell adni, és pontosan ezeknek a magyarázatoknak a kikerülése, az elhárítása szerintem illusztrálja azokat a problémákat, amelyek miatt ezek a pártok itt tartanak.
Na hát kíváncsi vagyok, hogy 2 hét múlva lesz ennél több magyarázatunk a részükről. Lakner Zoltán, köszönöm szépen. Ez volt az elemző, Lakner Zoltán politológussal és Benyó Ritával. Viszontlátásra.